a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Szalai Piroska, miniszterelnöki főtanácsadó, bér- és munkaügyi szakértő, akivel a műsor első részében alaposan kibeszéltük a hazai bérhelyzetet, úgyhogy most rátérünk a munkaerőpiaci helyzet, ez a kettő ugyanis összefog, miként vendégünk már arra rá is világított. Miközben a bruttó átlagkereset több mint 700 000 forint, addig a munkaerőpiaci folyamatokban ez a feszesség, ez a fajta dinamika tetten érhető-e még? Tekintettel arra egyébként, hogy amik én utaltam is a műsor első részében rá, effektíve a gazdasági növekedés Magyarországon nincs. Mennyiben tépázza meg ezt egyébként a munkaerőpiac szempontjából ez a helyzet?
A munkaerőpiacon alapvetően az ipar területén láthatunk már olyan folyamatokat, hogy a létszám nem akkora, mint korábban volt. De ez nem biztos, hogy az ipar területén igazán nagy hátrány, mert én azt gondolom, hogy ez még nem abból fakad, hogy ezért nőne a munkanélküliség vagy az inaktivitás, mert az is csökken. Csökken a munkanélküliség és csökken az inaktivitás összességében, tehát az iparban lehet, hogy úgy tudunk kimutatni létszámcsökkenést, hogy ez termelékenység növekedéssel, illetve hatékonyság növekedéssel is jár. Illetve továbbra is igaz, hogy az iparban tudunk róla, hogy az idei év második fél évében, vagy akár a negyedik negyed évben számos olyan cég indul el, nem csak a nagyokra gondolok, nem csak a három óriásra gondolok, hanem akár a hozzájuk az őket kiszolgáló KKV-kra is, meg ugye a 150 új gyár programjára, akik azért nem csak a hatalmas gyárak lesznek, hanem a kisebbek is. Tehát számos olyan gyár indul el, akinek kell a friss munkaerő, és ők biztos, hogy fel tudják szívni azt a munkaerő tartalékot, akik esetleg olyan területeken dolgoznak, ahol korábban nagyobb volt a munkaerő.
Na, majd erre kitérünk egyébként a tartalék szempontjából, hogy mi a helyzet a magyarországi munkaerőpiacon, de előtte nézzük, ha európai összevetésben nézzük a magyarországi munkanélküliség helyzetet, hol tartunk, akár mondjuk ráta, akár pedig foglalkoztatottsági szint szempontjából.
Hát szerencsére nem ott, ahol Nyugat-Európa munkanélküliségből.
Nem értük még be őket?
Hát nem is szeretném beérni őket. Legalábbis nagyon bízom benne, hogy a hallgatók sem szeretnék beérni. Az euróövezet munkanélküliségi rátája mindig nagyobb, mint a teljes Európai Uniós átlagos munkanélküliségi ráta. Tehát az euróval fizető 20 országban mindig nagyobb volt, most is jóval nagyobb, közel 0,4-0,5%-os előnyük van, amit mi szívesen meg is hagynánk nekik alapvetően, és Magyarország pedig mindig az első negyedes, nem mindig, nagyon régen nem, tehát 2010-ben messze nem, ott a végén kullogtunk, de egy jó ideje az első negyedbe, az első harmadba van a legjobb országok között, alapvetően a legkisebb munkanélküliségű országok között.
Szűk 10 millióan vagyunk, hányan dolgozunk?
Hát 4,7 millió alatt egy kicsivel, most már épp erről kezdtem volna beszélni, hogy a 20-64 éves korcsoportban a népesség létszáma jelentősen csökkent.
Hát a riportál már csak ilyen, mindig megszakítja az interjú alatt.
Tehát jelentősen csökkent a teljes népesség, és a foglalkoztatási rátát, ha vizsgáljuk, tehát nem azt, hogy hányan dolgozunk, hanem azt, hogy milyen arányban vannak a 20-64 éves korcsoportban a foglalkoztatottak, akkor mi már egy ideje a 80% fölötti kategóriába tartozunk, és ebbe a 80-as elitklubba Európába azért nem sok ország fért bele. Mi, azt hiszem 8 vagy 9 ilyen ország van az Európai Unióban. Mi a tavalyi esztendőben, 2024-ben a 7. legjobb foglalkoztatási rátájú ország voltunk. Közvetlenül Németország után következtünk. Míg 2010-ben Romániával, Görögországgal, a sereghajtók között között voltunk, addigra most eljutottunk a legjobbak közé. Azért ez egy egészen más klub igazából. Hogyha a 2025-ös első negyedévet vizsgáljuk, akkor viszont nem hetedikek, hanem már ötödikek vagyunk. Két országot megelőztünk, Észtországot, Svédországot. Én azt gondolom, hogy azért büszkék lehetünk arra, hogy a foglalkoztatási rátánk tekintetében is a legjobbak egyike vagyunk, a munkanélküliség tekintetében is ott vagyunk a legjobbak között, és folyamatosan növekszik még mindig a foglalkoztatási rátánk az előző év azonos időszakához képest, folyamatosan tudunk előrelépni. Nagyon kevés olyan Európai Uniós ország van, ahol a ráta tud növekedni, még azok az országok sem, ahol jóval kisebb nálunk a foglalkoztatási ráta, azok sem tudnak igazából növekedni. Nekünk a harmadik legnagyobb növekedést produkálta a rátánk az első negyed évben.
Aki beadóan nem foglalkozik a témával, most csak arra gondol, hogy dolgoznak az országból 4,7 milliónyian, és a többiek ugye effektíve inaktívak. Most picit le van egyszerűsítve a mezőny, de talán ez rá is világít a témakörre, a tartalék témakörére, hogy honnét lesz a gigaberuházásokhoz például munkaerő Magyarországon.
Igen. Alapvetően, hogyha a 20-64 éves korcsoportot nézzük, akkor az már jóval 6 millió alatti igazából. Ebből a még 2010-ben 6 millió fölött volt ez a korcsoport, akkor ebből a több mint 6 millióból 3,7 millióan dolgoztak. Most a 5,8 millió környékiből 4,7 millióan dolgozunk. Tehát azért a foglalkoztatás bővülésünk az Európában a második legnagyobb volt alapvetően, nagyon-nagyon jelentős, 2010 környékén el nem tudtuk képzelni, hogy lehet ilyen feszes munkaerőpiac valaha Magyarországon. Ennek ellenére azt mondom, tehát úgy, hogy a 20-64 éves korcsoportot vizsgáljuk csak, mert ugye a 9,6 millió magyar állampolgárban 20 év alattiak is vannak, a gyerekek, 64 fölöttiek is vannak értelemszerűen, de hogyha csak ezt a legaktívabb korcsoportot vizsgáljuk, akkor is igaz, hogy fizikailag még ki tudunk mutatni olyan picike szegmenseket, akiket jó volna még tovább aktivizálni, és az aktivitási rátánkat 85% fölé emelni mindenféleképp. Érezhető, hogy ha itt ilyen 81%-os foglalkoztatási rátáról beszélünk, akkor az aktivitási rátát 85% fölé emelni az egy olyan cél, ahol már nagyon kis létszámokat tudunk megmozgatni igazából. Tehát én azt gondolom, hogy még mindig megvannak ugye a munkanélküliek, de ők már 200 valahány ezren vannak nagyon kevesen. Olyan csoportokat kell behozni, akikre korábban nem figyeltünk annyira. Például azok az országok, akik előttünk vannak foglalkoztatási rátába, azoknál a fiatalok foglalkoztatása nagyobb, mint nálunk. Nem azt jelenti, hogy ott kevesebb ideig járnak iskolába a fiatalok, hanem azt jelenti, hogy az iskoláik végén, mielőtt még megszereznék a szakképzettséget, azelőtt már munkát is tudnak vállalni. Valószínű nem 40 órába, sőt biztos, hogy nem 40 órába. A duális képzések esetében Magyarországon is már nagy részt munkaszerződés. A duális képzések most már mind munkaszerződésesek.
Ez mennyire tud meghonosodni, ha beszélünk a duális képzésről, ami egyébként ugyancsak osztrák-német találmány.
Igen, tehát Ausztriában, Németországban, Dániában azért nagyobb a foglalkoztatási ráta Magyarországnál, mert a fiataloknak a szakmai képzésük során sokkal nagyobb volt korábban az arányuk, illetve most is még nagyobb a duális képzésben résztvevők aránya. Nem csak a középfokra gondolok, hanem a felsőfokra is. Ha már itt Győrt emlegettük, a Győri Egyetemen ott van az Audi tanszék, azért ott van bőven duális képzés.
Szombathelyen pedig a gépészmérnöki.
Pont,
ha már egy vasi származású hölgy ül velem szemben. Nagyon rohan az időnk, kedves főtanácsadó asszony, és én azt ígértem a hallgatóknak, hogy beszélünk a kivándorlás témakörül is. Ha megengedi, most váltunk, mert alig van hátra egy bruttó 10 percünk, és az egy fontos témakör, kezdjük talán az alapvetéssel, tudjuk-e pontosan, hogy hány magyar dolgozik külföldön, azt tudjuk, hogy Ausztriában mennyien dolgoznak.
Azt is tudjuk, hogy Magyarországról hányan ingáznak át, ezt a KSH minden hónapban nyilvánosságra hozza. Magyarországról ingázók száma az még mindig nem éri el azt a szintet, amit a COVID előtt produkáltunk, tehát ilyen 100 000 fő környékén van alapvetően. Viszont azt hiszem, hogy nem ez a fő kérdés, hanem az a fő kérdés, hogy hányan vannak, akik kiköltöztek. Hisz az előbbi kérdés az azt jelenti, hogy hányan hagyták el Magyarországot. Akik ingáznak, azok átjárnak a határ túlsó felére is, és ott dolgoznak.
De ugye ez már nem pusztán osztrák-magyar jelenség, hanem ugye román, szlovák, magyar.
Ők meg hozzánk, igen. Pontosan. Tehát nagyon sokan járnak át hozzánk is. Tehát itt is az egyenleget lenne jó nézni alapvetően, hogy az ingázók tekintetében hányan vannak, akik Magyarországról ingáznak, és hányan vannak, akik Magyarországra ingáznak át. Én azt gondolom, hogy egyre inkább zárul ez az olló. Ellenzéki megmondó emberek sokat emlegetik azt, hogy hányan költöztek ki. Na most olyan számokat mondanak, amilyen soha nem létezett. Érdemes azt látni, hogy a kiköltözöttek, ugye az a statisztika, a kiköltözötteket úgy szokta vizsgálni a statisztika, hogy legalább egy éven keresztül külföldön tanul, dolgozik, külföldön él. A hozzánk beköltözők pedig azok, akik legalább egy évre Magyarországon szeretnének élni. Ennek a kettőnek az egyenlege mindig pozitív. 1995 óta vannak nyilvántartva az Eurostaton a magyar értékek, a hozzánk beköltözők mindig többen voltak minden évben, mint a tőlünk kiköltözők. Érdemes azt is látni, hogy ez egy ilyen rugalmas folyamat. A tőlünk kiköltözők közül nagyon sokan visszaköltöznek. A hozzánk beköltözők mostanában, a tavalyi esztendőben beköltözőkön belül egy harmada olyan, aki visszaköltözik, és még hozzájuk jön magyar állampolgár, külföldön született magyar állampolgár, másik vagy 10% igaz, egy hatodnyi még hozzájuk jön. Tehát igazából látni kell azt.
Hát pedig arról olvasni, hogy több mint 1 millió magyar él külföldön rendszeresen. Angliából kiindulva Németországon át, Svájcig, Ausztriáig.
Igen, hogyha az statisztikáit nézzük, akkor 700 000 olyan magyar van, aki Magyarországon született, és nem Magyarországon él alapvetően. De van másik 580 000 olyan Magyarországon élő, aki meg nem Magyarországon született. Tehát, hogyha ezt nem a éves dinamikát nézzük, hanem a helyzetet alapvetően, ezt a leltárszerű helyzetet, akkor is igaz, hogy ha az összes, akár az 50-es években a Kádár rendszer alatt kiköltözött magyarok létszámát tekintjük, akik még külföldön élnek, azok is jóval kisebb létszámban vannak, és ezek nem mind kint dolgoznak, mert azért tudjunk róla, hogy ezek között vannak olyanok is, akik gyerekek, és bőven vannak olyanok is, akik meg már rég nyugdíjasok alapvetően, tehát nem ennyien dolgoznak kint külföldön. Igazából.
És talán van egy fontos témakör, amikor említette a rugalmasságot is, de talán a tendencia, ami talán egy legfontosabb mutató. Ugye, amiről beszélünk, az társadalmi, gazdasági, szociális is kérdés. Egyben az elmúlt évek mit mutatnak, mit reprezentálnak?
Alapvetően folyamatosan nő a ki és a beköltözők száma is. De ez nem kellene félreértelmezni. Ez csak annyit jelent, hogy Magyarországon nagyon sokan, egyre többen vannak olyanok, akiknek nyílik lehetősége arra, hogy pár évre valamilyen projektre, valamilyen ösztöndíjra, valamilyen képzésre vagy munkára külföldre tudjanak menni.
Hát mondjuk az Európai Uniós tagságunk erről szól.
Pontosan. Tehát ez nem fog visszafordulni alapvetően a 2004 előtti időszakra, vagy a Kádár rendszer időszakára. Eleve az, hogy rengeteg a magyar gazdaság egy nagyon nyitott gazdaság. Nagyon sok a külföldi munkáltató, a külföldi cég. A külföldi cégek azok egyrészt, amikor indulnak, akkor hoznak Magyarországra olyan munkaerőt, aki itthon elindítja a rendszereiket. Másrészt viszont a Magyarországon fölvett mérnökök, közgazdászok, orvosok, mármint ugye a gyógyszergyárakba fölvett orvosok közül a frisseket, a fiatalokat nagyon sokszor egy projektre kiküldik, és 3-4-5 évet dolgozzon kinn egy másik gyárába, aztán jöjjön haza, és az ott tapasztaltakat hozza haza tudásként.
Mondjuk, ha a közép-európai szinten nézzük, tehát a kelet-közép-európai régi országaival összevetve Magyarországon a helyzetet, akkor a románokhoz, lengyelekhez, csehekhez, szlovákokhoz képest mi magyarok hol tartunk, hol állunk?
A kivándorlók számában is, és a világban azon azoknak a létszámában is nagyon alacsonyak vagyunk, akik Magyarországon születtek, és nem Magyarországon élnek. A legalacsonyabb nálunk ez az arány konkrétan a rendszerváltó országok közül. Mi nekünk olyan 7,4%-a, az előbb említettem, hogy 700 ezernél egy kicsikét több azoknak a létszáma, akik nem Magyarországon élnek, de Magyarországon születtek. Ilyen alacsony arány sehol nincsen. Hogyha azt nézzük, hogyha a dinamikai részét nézzük, akkor a ki- és a bevándorlás egyenlege csak nálunk és Szlovákiában mondható el, hogy az összes mért évben pozitív. Az összes többi rendszerváltó országban nagyon jelentős negatív egyenlegű évek voltak, alapvetően sokkal többen költöztek ki, akár a lengyelektől, akár a románoktól, de még a csehektől is arányaiban sokkal többen költöztek ki, mint ahányan hozzájuk beköltöztek éveken át. Tehát igazából a népességfogyást náluk gyorsítja a nemzetközi vándorlás, nálunk a természetes fogyás, tehát a halálozás és a születések számának különbözetét mérsékli a nemzetközi vándorlás pozitív egyenlege.
És akkor most visszaadom a szót Piroskának ismét, mert az előbb elé folytatta, amikor munkaerőpiaci folyamatokról beszéltünk. Maradt-e még valamilyen gondolat, amit ki akar itt fejteni?
A munkaerőpiac konkrétan továbbra is, bármilyen egyéb más gazdasági mutatókat nézünk, továbbra is köszöni szépen, jól van szerencsére, és én azt gondolom, hogy a következő fél évünkben is reméljük, hogy
mondjuk, ha nem fél évet, meg pár hónapot, meg éveket nézünk, hanem mondjuk egy nagyobb körítést veszünk alapul, akkor a munkanélküliség munkaerőpiaci folyamatok szempontjából hol
tart? Hát nagyon nagy kérdés, hogy mi lesz Ukrajnával. Hogyha az ukrán, hogyha az Európai Unió által kívánt ukrán csatlakozás megvalósul, akkor már nem biztos, hogy el tudjuk azt mondani, hogy a munkaerőpiacunk, köszönjük szépen, jól van. Nagyon közel van Ukrajna, és hogyha a határok megnyílnának, akkor azért ide áramolna olyan mértékű, olcsó munkaerő, aki jóval olcsóbban vállal el munkát, ami aztán a végén kiszoríthatja a magyarokat.
Egyébként erre van valami ráutaló jel, hogyha megnézzük ugye a Románia csatlakozását, Bulgária csatlakozását, hiszen az szegényebb sorsú országokról beszéltünk, hogy...
Azokkal egy kicsit más volt azért. Azt tudnunk kell, hogy Románia, román keresetek és a magyar keresetek között töredék akkora különbség nem volt, mint az ukrán és a magyar keresetek között. Akkor, amikor Románia csatlakozott, akkor mi 2007-ben egy sokkal alacsonyabb keresetszinten voltunk igazából. Románia is a mostaninál jóval alacsonyabb keresetszinten volt, de nem volt ekkora hajtóerő a rendszerben, nem volt ekkora a különbség. Most Ukrajnában az átlagkereset alig 200 ezer forint, az ő statisztikáik szerint. Háborús ország, a statisztikáikat is mindenki döntse el, hogy mennyire lehet komolyan venni. Nekünk, ahogy említettük, 700 ezer forint fölötti az átlagkereset, tehát ez számukra már egy hatalmas hajtóerő. Tudom, hogy Ausztriában még nagyobb az átlagkereset, és nincs olyan nagyon messze Ausztria, és akkor mondaná, vagy a hallgatók gondolhatnak, hogy hát biztos keresztül fognak menni rajtunk. Igen ám, de Magyarországon a mindenféle más egyéb rendszerek, akár az adókedvezmény, a családi kedvezmények és mindenféle más egyéb olyan dolgok vannak, ami Ausztriában nincsen. Tehát azok, akik nem egyedülálló fiatalok Ukrajnába, azok nem biztos, hogy keresztül robognak rajtunk, azok lehet, hogy ezekért a kedvezményekért megtesznek mindent, hogy a magyar TB rendszeren belül tudjanak maradni. Illetve van még egy olyan dolog, ami csak Ukrajnának van. Nem volt Romániának, Bulgáriának se. Ukrajna, mint volt szovjet tagköztársaság, egy olyan 1960-ban aláírt egyességgel bír Magyarország felé, hogy a volt szovjet tagköztársaságokban élő, ha áttelepül Magyarországra, akkor a magyar nyugdíjt kell, hogy megkapja. Romániával nem volt soha ilyen egyességünk, Bulgáriával sem. Tehát én el tudom képzelni, hogy a nyugdíjhoz közel állók, azok csak azért, hogy a magyar nyugdíjrendszer, ami szintén mérhetetlenül magas nyugdíjakat ad hozzájuk képest, hogy a magyar nyugdíjrendszert élvezhessék, ezért meg fognak jelenni itt a munkaerőpiacon egy pár évre.
És hát ez volt az utolsó mondat, mert lejárt a időnk. A napvendége tehát Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó bér és munkaügyi szakértő volt, a mikrofonnál pedig Szajdai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.